17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Megtörtént a minisztériumi átadás, átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Péter közölte, jogszabályi kötelezettség az együttműködés a volt kormánytagok számára, akik aláírtak egy teljességi nyilatkozatot. Magyar Péter hozzátette, most fogják feldolgozni a kapott anyagokat. Kérdésekre válaszolva a miniszterelnök azt mondta, a kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják felvégkielégítésüket. Mint mondta, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. A miniszterelnök a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón jelezte, nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt. Magyar Péter elmondta, a miniszterek végkielégítése bruttó 350 millió forint, az államtitkárokéval együtt azonban 1 milliárd forintot is eléri az összeg. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Gyermekközpontú partnerségre épülő adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. A pénztárszövetség becslései szerint több milliárd forinttól esnek el a pénztártagok, akik elmulasztják a május 20-áig esedékes eszi a bevallásukban a nyilatkozatot a nyugdíj, illetve egészségpénztári befizetéseik utánjáró adókedvezmény igényléséről, közölte a szövetség. Az adatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen ismerik fel a kasszák előnyeit, az öngondoskodók összesített megtakarításainak értéke az elmúlt év végére megközelítette a 2500 milliárd forintos rekordértéket, idézi a közlemény Mór Lajost, a pénztárszövetség elnökét. A közlemény szerint 2025-ben az önkéntes nyugdíj és egészségpénztárakba összesen 327 milliárd 800 millió forintot fizettek be a tagok és a munkáltatók, amit 4 milliárd 900 millió forint eszi a visszatérítés egészített ki a megelőző év befizetései után. Ez utóbbi 5 milliárd 500 ezer forinttal több az egy évvel korábban visszakapott adó összegénél, de az elméletileg lehetséges csak nem 58 milliárd forinttól jelentősen elmarad, hiszen csak 14,4%-os visszatérítési aránynak felel meg, írja a közlemény. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségi stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
Az időjárásról.
Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutára általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Vajon ezt miért teszem, úgy fáj? Nem biztos ez már. A sorok között a hajfonatod, emlékszem mikor, hogy forgatod, nem már. Milyen ez már? Beszeg régen, mikor kértem, nem játszott. Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek, igen. Tudod, ilyen. Mert annyira már nem kereslek, annyira már nem szeretlek, igen. Tudod, ilyen. Szívesen látlak, ezt te is tudod, csak ne nyomjanak el a gondolatok, nem már, nem kell ez már. Ülhetünk együtt a szőnyegemen, amit te vettél, na ez is milyen, nem száll, ez kimarad száll. Besszeg régen, mikor kérted, nem játszottam veled. Igen, régen, történt régen, nem sírok már szüntelen. Mert annyira már nem kered.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Napjainkban nagy érdeklődés övezi a kérdést, vajon egészségesebbek-e az ökológiai gazdálkodásból származó bioélelmiszerek, mint a szokványos tömegtermeléssel gyártott társaik. Mérhető eltérés közöttük a táplálkozás biológiai szempontból értékes összetevők és a szennyező anyagok mennyiségében. Az elmúlt évtizedekben számos tudományos kutatás született, amelyekben kiemelten vizsgálták, miként hatnak a növényi és állati eredetű élelmiszerek beltartalmára, az egymástól jelentősen eltérő gazdálkodási módok, valamint az eltérő tápanyag utánpótlási és növényvédelmi gyakorlatok. Ezekről beszélgetek majd Györéné dr. Kis Gyöngyivel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával.
Ökológiai gazdálkodásnak vannak alapelvei, ebbe beletartozik az ökológia, az egészség, a méltányosság és a gondosság elve, és ezek egyszerre szolgálják a talaj, a növények, az állatok és az ember egészségét, és ugye ez összhangban áll az orvostudományban is elterjedt egyegészség megközelítéssel, tehát viszonylag sok pozitív, kedvező környezeti hatással bír az ökológiai élelmiszer előállítás. Ha csak egy példát említek, szerves tápanyag utánpótlást használ, és elhagyja a kémiai input anyagokat, a műtrágyát, szintetikus talajjavítószereket, és ezzel a talajminőséget, talajéletet javítja. Nagy mértékben hozzájárul ugye a biodiverzitás fenntartásához, és ugyancsak a vízszennyezés csökkentéséhez azáltal, hogy mellőzi a műtrágyák alkalmazását, ugye a műtrágyák okán kerülhet be például a nitrát a talajvizekbe, vagy az öntözővizekbe is, amit később felvehet a növény. És ha már itt tartunk, tekintve, hogy nem használ szintetikus kémiai növényvédőszereket, gyomírtókat, ezáltal ugye ezeknek a maradékai sem kerülnek bele a környezeti elemekbe, a talajba, a talajvízbe, úgyhogy ilyen szempontból is előnyös az ökoélelmiszer előállítás, de ezen kívül még több előnyös jellemzője van, például mondjuk nem használ géntechnológiával módosított szervezeteket, agrotechnikai és biológiai növényvédelmet alkalmaz, mechanikai gyomszabályozást, szerves trágyákat, és ugye a hagyományos genetikai erőforrásokat alkalmazza.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Napjainkban egyre nyilvánvalóbb, hogy földünkön nagyfokú a környezetszennyezés. A műanyag palackok, a divatipar ruhabálái, a szeméttelepen tornyosuló műszaki cikkek ellepik a világunkat, és káros anyagokkal terhelik meg a természetes vizeket és a termőföldeket is. Nem csoda, ha egyre többen szeretnének odafigyelni, hogy mi kerül az asztalukra, milyen élelmiszereket szereznek be. És itt jön be a képbe a bioélelmiszer, hiszen megnyugtató tudni, hogy amit vásárolunk, nem hemzseg kémiai vegyszerektől és mesterséges anyagoktól. És ami a legjobb, Györéné dr. Kis Gyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója szerint, hogy a bioélelmiszerek ma már egyre kevésbé számítanak luxus terméknek, folyamatosan bővül a kiskereskedelmi beszerezhetőségük, miközben egyre többen teszik le a voksukat a saját kiskertjükben is a vegyszermentes, ökológiai művelés mellett.
Valóban nagyon fontos tisztázni, hogy mit is értünk bioélelmiszer alatt. Abban az esetben, hogyha a polcról egy olyan terméket veszünk le, ahol bio, öko, ökológiai vagy organikus megnevezése van, ez egyet is ugyanazt jelent, tehát ugyanazt a fenntartható, környezetbarát és egészséges terméket. Ezek szinonim kifejezések, és mindegyik elnevezés azt tükrözi, hogy a terméket az ökológiai gazdálkodás szigorú jogszabályi feltételei alapján állították elő, ellenőrizték és tanúsították is. Ugyanakkor, hogyha bemegyünk egy boltba, vagy egy piacra betérünk, gyakran előfordulhat, hogy a zöld szavak rengetegében találjuk magunkat, például találkozunk natúrélelmiszerrel, kézműves sajttal, vagy akár háztáji tojással, vegyszermentes zöldségekkel, vagy reformélelmiszerrel, vagy akár a természetes élelmiszer megnevezéssel is. De azt fontos tudni, hogy ezekhez nem kötődik jogszabályi szabályozás, tehát ezért is nagyon fontos eligazodnunk, hogy mit is értünk bioélelmiszer alatt. Hogyha egy terméket biónak, ökonak, organikusnak mondanak és jelölnek, akkor azt kell, hogy tudjuk, hogy ennek az egész ellenőrzési, tanúsítási rendszernek megvannak azok a szervei, azok a szervezetek, akik ennek a folyamatnak a megvalósításáért felelősek. A világon mindenhol az élelmiszer láncért felelős hatóság, vagy az általa akkreditált ellenőrző szervezetek tanúsítják a biotermékeket. Hazánkban jelenleg két NABIH által is akkreditált ellenőrző szervezet van, az egyik a Biogarancia, a másik pedig a Biokontroll, és tulajdonképpen ebből fakadóan fontos az is, hogy amikor leemelünk egy terméket, akkor megbizonyosodjunk arról, hogy ez valóban megfelele a bioélelmiszer fogalmának, tehát hogy valóban az ökológiai gazdálkodás alapelvei szerint állították elő, valóban ellenőrizték a termelés, a feldolgozás, illetve a kereskedelem teljes folyamatát, és ez tulajdonképpen a jelölés igazolja. Úgyhogy érdemes mindig megnézni, hogy a terméken valóban ott van-e. Ugye Európán belül van egy úgynevezett EU ökológiai logó, ez viszonylag könnyen felismerhető, mivel hogy egy ilyen zöld zászlón levélformában elrendezett kis fehér csillagok jelölik ezt az EU ökológiai logót, de a két hazai ellenőrző szervezetnek is megtalálhatják a logóit. Fontos tudni, hogy az ellenőrző szervezeteknek a kódjai kötelezően ott kell, hogy szerepeljenek a terméken, a logó feltüntetés az pedig opcionális. Tehát bátorítok minden fogyasztót, hogy keresse, figyelje a tanúsított bio-öko címkéket.
Jól gondolom, hogy ma már nem számítanak luxus terméknek a bioélelmiszerek, és hogy egyre több helyen tudjuk beszerezni?
Igen, egyre kevésbé számítanak luxus terméknek, és folyamatosan bővül a kiskereskedelmi beszerezhetőségük. Azt látjuk a publikált kiskereskedelmi forgalmat bemutató tanulmányunkban is. Ugye az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet a Nielsen IQ piackutató céggel együttműködésben végzett egy elemzést, ahol vizsgáltuk a legnagyobb forgalmi eladási értékkel rendelkező termékcsoportokat, azt is néztük, hogy milyen értékesítési csatornán vásárolják meg ezeket a termékeket a fogyasztók. Szóval ez alapján azt lehetett látni, nagyon jó hír, hogy 2022 és 2024 között összesen 36%-kal növekedett a biotermékeknek az eladási értéke, és ez 10%-ponttal magasabb, mint a KSH által ugyanezen időszakban mért teljes élelmiszer és italforgalomnak a bővülése. És a becsléseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a teljes bioélelmiszer és italpiac jelenleg a 0,81%-át adja a kiskereskedelmi élelmiszer és italforgalomnak hazánkban. De a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy még Európában a biotermékek forgalom növekedése 2022 és 2023 között 3%-os volt hazánkban, ez a fejlődés 19%-os volt ebben az időszakban. Viszont a fejenkénti éves bioélelmiszer költés tulajdonképpen Európában ez átlagosan fejenként 66 eurót jelent, ez kb. Egy olyan 25 ezer forintot. A 2023-as adatok alapján ez Magyarországon csupán 9 eurót jelentett, 2024-re ez növekedett 10 euróra, azaz 4 ezer forintot áldozunk fejenként évente bioélelmiszerre, ugye a kutatásunkban vizsgált üzlettípusokban. De ezzel együtt egyébként a biotermékfogyasztás mennyiségében is láttunk növekedést, ugye 2023-ban 2,13 kg per fő volt, ez 24-re növekedett 2,33 kg per főre, ez több mint 9%-os növekedést jelent, és ezzel párhuzamosan az árbevétel is 14%-kal nőtt. Tehát nem csupán az áremelkedés vagy az infláció hajtotta a forgalom értékbeni növekedését, hanem valódi mennyiségi keresletbővülést is láttunk az elemzések szerint.
Mi a legkeresettebb biotermék a magyarországi, a hazai fogyasztók között, a zöldségek és a gyümölcsök?
A kutatásunkban a bio bébi ételek voltak a legnagyobb eladási forgalommal rendelkező biotermékek, az úgynevezett hagyományos kiskereskedelmi FMCG kategóriában. A modern kiskereskedelmi kategóriában, ami lefette a hipermarketeket, szupermarketeket, diszkontokat, a biozöldségek és a gyümölcsök követték a sort. Ugye a bio bébi ételeknél ott 8,6 milliárd forintos volt az eladási forgalom, a biozöldségeknél ott 5,9 milliárd, a biogyümölcsöknél pedig 5,7 milliárd forgalom, tehát ez nagyon szépnek mondható, de az kétségtelen, hogy a bébi ételek azok nagyon keresettek, a szülők a legjobbat akarják adni a gyermekeiknek, a kicsinyeknek, ebben látszódott a legnagyobb forgalom.
Néztem a gyümölcsöket is, hogy például a legnépszerűbb a biogyümölcsök között a citrom, a banán, a narancs, az alma és a mandarin.
Ezeknek a déli gyümölcsöknek a nagy része külföldről behozott, de bio déli gyümölcs. És azt is hozzá kell tennem, hogy ugye ez a kiskereskedelmi forgalmi kutatásunk, ez nem fette le a hazai ökópiacoknak az adatait, úgyhogy ez kimondottan a hipermarketek, szupermarketek, diszkontok, drogériák, hagyományos ilyen élelmiszerkereskedelmi láncok, valamint az elkereskedelmet, dohányboltot, benzinkutak eladásait tartalmazta, és az egy külön újabb kutatási kihívás, hogy szeretnénk a jövőben belefoglalni ezeket a rövidellátási láncokból származó forgalmi adatokat. Ugye a Nielsen IQ piackutató cég adatai alapján dolgoztunk, és ilyen formában ezek az értékesítési csatornák adatait tudtuk használni, ami egyébként rendkívül jónak mondható, de igen. Tehát, hogy visszatérve a déli gyümölcsök esetére, azért van egy markáns különbség, és ez pedig a betakarítás utáni úgymond poszt-harvest kezelés.
Ugye igen, mert ugye most már, hogyha bemegyünk egy szupermarketbe, akkor ott ki van írva, föl van tüntetve, hogy honnan származik az a gyümölcs például, és hogy mivel kezelték a héját.
Bizony. És az ökológiai rendelet az pontosan meghatározza, hogy milyen növényvédőszerek használhatóak a biotermékek termesztése, kezelése, feldolgozása során, és tulajdonképpen milyen szerek használhatóak az utókezeléskor is. Ugye a konvencionális citromnál mondjuk gyakran alkalmazott gombaölő szerek és viaszok használata biotermékeknél nem engedélyezett, de vannak olyan élelmiszer adalékként használt, például viasz, ami használható biocitrusfélék héjának a kezelésére, de ennek is biominősítésűnek kell lenni, és akkor a jogszabály részletesen kitér a kritériumokra. Úgyhogy tulajdonképpen a fogyasztó, amikor citromot, mandarint vagy narancsot fogyaszt, akkor biztonsággal fogyaszthatja olyan szempontból, hogy ugye nem lettek kezelve, és emellett pedig ugye a biozöldségek és gyümölcsfélék általában külön csomagolásban vagy matricával kerülnek a polcra, és ha ugyanabból a termékből nem biot is árulnak az adott üzletben, akkor ennek különösen is van jelentősége. És amire már korábban utaltam, hogy a ökológiai logónak, akár az EU ökológiai logónak, akár a hazai ellenőrző szervezetnek a kódjának is ott kell, hogy legyen a címkén, tehát bátorítom a fogyasztókat, hogy ezt keressék. És ami a növényvédőszer maradék mérést illeti, ugye a biotermékek növényvédőszer maradék tartalmát is rendszeresen vizsgálják, ugye nagy termelők és kereskedők saját mintavételi programjaik folytán, másrészt ugye az ökotanúsító szervezetek, Biokontroll Hungária vagy a Biogarancia úgyszint, és az Élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok is végzik ezt. Európában van egy Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság, az EFSA, akik évente publikálnak ilyen jelentést, és ott is megerősítették, hogy ugye a biotermékek esetén a növényvédőszer maradék tartalom az minimális. És hogyha már áttértünk erre a témára, nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy már vannak hosszú távú klinikai vizsgálatok, amelyek megerősítik azt, hogy a bioélelmiszer fogyasztása jelentősen csökkenti az emberi szervezet növényvédőszer maradék terhelését, és ez különösen is nagy jelentőséggel bír például a várandósok, a kisgyermekek, vagy esetleg a betegséggel küzdők számára.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Györéné dr. Kis Gyöngyivel, az ÖMKI projekt vezető kutatójával a bioélelmiszerekről és azok jótékony hatásairól. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
De én láttam, hogy feletted.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. 4 év után megszűnik a veszélyhelyzet, ezt közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki, a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett vészhelyzetre hivatkozva, írja az MTI. A Tisza párt győzelmét hozó április 12-i választás után Magyar Péter pártelnök, azóta miniszterelnök, először azt kérte a leköszönő Orbán kormánytól, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az országgyűlés május 9-i alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt. A törvény május 14-én a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Gyermekközpontú partnerségre épülő adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A politikus közölte, megkezdődött az oktatási és gyermekügyi minisztérium feladatainak átadás átvétele, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Ezzel elindult az a munka, amelynek célja, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, írta Lannert Judit hozzátéve, a minisztérium felállítása, az ágazati feladatok átvétele és a legfontosabb ügyek áttekintése pontosságot igénylő komoly feladat, nem egyik napról a másikra születnek tartós eredmények, de az első lépéseket megtettük, fogalmazott Lannert Judit. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többség is stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
az időjárásról.
Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon. Délutánra általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Györéné dr. Kis Gyöngyivel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával, a bioélelmiszerekről és azok jótékony hatásairól. Mi a helyzet a hús készítményekkel, a hústermékekkel? Szupermarketnél maradok, mert a legtöbb ember szupermarketekben vásárol. Ott ugye ezekből van némelyikben, de kicsi a választék. Talán zöldségből és gyümölcsből, vagy egyes késztermékekből, és itt édességekre gondolok, sokkal több az olyan termék, ami ökológiai gazdálkodásból származik.
Igen, még a vizsgált kiskereskedelmi csatornákban minimális volt. Biohúsok és biofeldolgozott húskészítményként gyűjtöttünk rájuk vonatkozóan adatot. A biotermékek hazai piacán lehet kapni biohúst, Discountlandban lehet kapni biomarhahúst, de nagyon kis arányú még a hazai termékpalettán a biohúsok. Az állattartásban abban nagyon nagy különbség van a hagyományos állattartás és az ökológiai állattartás között, hogy ugye az ökológiai állattartásban magasok az állatjóléti szabványok, például biztosítják az állatok igényeihez illeszkedő méretű istállókat, kifutókat, szabad területet, és nem engedik az állatok csonkítását sem, emellett pedig a hormonkezelést azt nem, az antibiotikum kezelés pedig csak bakteriális fertőzésre gyógyszeres gyógykezelésként alkalmazzák, tehát rutinkezelésként ezt nem használják. És a gyógyszerhasználat után pedig megvan szabva, hogy mennyi várakozási időt kell meghagyni, és ez jóval hosszabb a szokványos állattartáshoz viszonyítva. És történtek már egyébként olyan kutatások, amik a biohúsnak a minőségét vizsgálta pont ilyen antibiotikum tartalom kapcsán, és ugye azt állapították meg, hogy ezeknek a maradványai nem fordulnak elő olyan mértékben, tehát hogy nem lehet használni, tekintve, hogy így az alkalmazásuk az csak gyógykezelés okán engedélyezett, ezért nyilván a termékben, magában a húsban ennek a maradványa az egyértelműen kisebb, mint a szokványos előállítási módból származó hús esetén.
Hogyha az ökológiai élelmiszer előállítást nézzük, akkor mik azok a kedvező környezeti hatások, amik elmondhatók? Milyen előnyökkel jár, hogyha valaki ökológiai gazdálkodást folytat, és ökológiai élelmiszer előállítást?
Igen, ennek számos előnye van, és ez abból is eredeztethető, hogy ugye az ökológiai gazdálkodásnak vannak alapelvei, ebbe beletartozik az ökológia, az egészség, a méltányosság és a gondosság elve, és ezek egyszerre szolgálják a talaj, a növények, az állatok és az ember egészségét, és ugye ez összhangban áll az orvostudományban is elterjedt egyegészség megközelítéssel, tehát viszonylag sok pozitív, kedvező környezeti hatással bír az ökológiai élelmiszer előállítás. Ha csak egy példát említek, szerves tápanyag utánpótlást használ, és elhagyja a kémiai input anyagokat, a műtrágyát, szintetikus talajjavítószereket, és ezzel a talajminőséget, talajéletet javítja. Nagy mértékben hozzájárul ugye a biodiverzitás fenntartásához, és ugyancsak a vízszennyezés csökkentéséhez azáltal, hogy mellőzi a műtrágyák alkalmazását, ugye a műtrágyák okán kerülhet be például a nitrát a talajvizekbe, vagy az öntözővizekbe is, amit később felvehet a növény. És ha már itt tartunk, tekintve, hogy nem használ szintetikus kémiai növényvédőszereket, gyomírtókat, ezáltal ugye ezeknek a maradékai sem kerülnek be a környezeti elemekbe, a talajba, a talajvízbe, úgyhogy ilyen szempontból is előnyös az ökoélelmiszer előállítás, de ezen kívül még több előnyös jellemzője van, például mondjuk nem használ géntechnológiával módosított szervezeteket, agrotechnikai és biológiai növényvédelmet alkalmaz, mechanikai gyomszabályozást, szerves trágyákat, és ugye a hagyományos genetikai erőforrásokat alkalmazza.
Ez a jövő? Tehát ha például a talajokat nézzük, a talajok állapotát, Magyarország talajainak az állapotát, Európa talajainak az állapotát, mert ugye nagyfokú romlás észlelhető, akkor ez a jövő, az ökológiai gazdálkodás, ami kíméli a talajt, ami táplálja a talajt, ami természetes erőforrásként kezeli.
Igen, egyértelműen, mert ez egy olyan komplex rendszer, ami több oldalról is támogatja az élővilágnak, tulajdonképpen az egész bolygónknak az egészségét azáltal, hogy egészséges talajéletet biztosít, a környezeti elemek egészségére odafigyel, és tulajdonképpen a minél tisztább élelmiszer, ennek az előállítása a célja ennek a termelési formának.
Eljöhet az a pillanat, amikor, ez mondjuk valószínűleg nagyon-nagyon nagy álom, hogy az egész világon, vagy akár Magyarországon is mindenki ökológiai gazdálkodást folytasson, de eljöhet az az idő mondjuk 100 év múlva?
Mi tulajdonképpen mert hogy ez az út. Dolgozunk, hogy minél nagyobb arányban folyjon az ökológiai gazdálkodás, és minél nagyobb arányú legyen a bioélelmiszereknek az elterjedése, a fogyasztása is, tekintve, hogy ugye ez az, ami az egészségünket szolgálja. Ugye jelenleg ez Magyarországon becslések szerint a forgalma ezeknek a termékeknek ez 0,81% körül van, ugye 6,4% az ökológiai gazdálkodás alá vont területeknek a részaránya, de erre Európai Uniós célok is, a Green Deal is, a Farm to Fork stratégiával azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra 25%-ra növeli a részarányt. Európai országokon belül más-más ez az arány, de hogy erre konkrét törekvések is vannak, és intézkedések, mert hát nyilván ez egy olyan termelési mód, ami kedvez az élővilágnak, környezeti elemeknek és nekünk is. Úgyhogy ez a célkitűzés is, azon vagyunk, hogy ez minél inkább meg tudjon valósulni. De ahogy így látjuk, ilyen fogyasztói magatartás vizsgálattal is foglalkozunk, és azt látjuk, hogy Magyarországon akár a bioélelmiszer fogalmát sem ismerik olyan mértékben az emberek, mint ahogy fontos lenne. Nagyon sok így a kavarodás a fogalom használattal, de ezzel együtt azt is látjuk, hogy nagyon fontos jellemzőnek tartják a növényvédőszer maradéktól való mentességet, az egészségi motivációk megjelennek, és ugyancsak a környezeti motivációk is ott vannak, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért a fogyasztók egyre inkább tudatosabbak, de nagyon fontos megismertetni velük azt, hogy miért is érdemes bioélelmiszer mellett dönteni. És van még egy fontos megállapítása ugye a kutatásunknak, az pedig az, hogy ugye csökken az olló a bio, illetve a nem bioélelmiszerek ára között, tehát hogy a bioélelmiszerek átlagos áremelkedése az alacsonyabb volt, mint a nem biotermékeké, ezért érdemes figyelni az árakat is, már kevésbé számítanak luxus terméknek, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt. És azt is jó tudni, hogyha valaki bioélelmiszert fogyaszt, akkor nem csak önmagáért tesz egy lépést, hanem a bolygónknak a védelméért is, hiszen ez egy vegyszermentes, természetes, fenntartható mezőgazdasági forma. És úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne az, hogyha a fogyasztók is tudatosan keresnék a hazai előállítású biotermékeket, amelyek a Kárpát-medencén belül termettek. Mi javasoljuk azt, hogy szezonálisan válasszák meg a gyümölcsöket, zöldségeket. Egyébként ilyenkor lehet a legkedvezőbb áron is hozzájutni. És a tanulmányunkban az is kijött, hogy az elkereskedelem az egy olyan értékesítési csatorna, ami rendkívül dinamikusan bővül, de ez is egy környezetbarát értékesítési megoldás lehet, és kényelmes is a fogyasztóknak egy kattintással. A kosarukba kerülhet tulajdonképpen a termék.
Hát szerintem ott a legnagyobb, az elkereskedelemnél van a legnagyobb fokú növekedés, mert ugye
ott
ma...
van a legdinamikusabb
igen,
növekedés.
Hát ugye ott mindenki igen. Interneten vásárol, és tény és való, hogyha bio élelmiszert vagy bioterméket keres az ember, akkor beírja a netre, és rengeteg webshop áll rendelkezésünkre. Tehát tényleg csak válogatni kell a bőség zavarában.
Igen, a kiskereskedelmi tanulmányunk egyébként elérhető az ÖMKI honlapján, és ingyenesen le is tölthető, és tartalmaz ilyen javaslatokat a biotermelők, illetve a fogyasztók számára is, amiket érdemes megfontolni, és gyakorlatba ültetni. Úgy gondoljuk egyébként, hogy nagyon sok potenciál lehet abban, hogy a magyar biotermelőket is bekapcsoljuk a kereskedelmi forgalomba. Tulajdonképpen azt lehetett látni a felmérésünkben, hogy a gyümölcsök közül ugye a vizsgált kiskereskedelmi üzlet típusokban a biodéli gyümölcsök domináltak, viszont egy nagyon fontos cél lenne a hazai biogyümölcsök piaci részesedésének is a növelése. Tehát, hogy a hazai termék értékesítés növekedjen, ennek érdekében nagyon is javasolt, hogy a termelők integrálódjanak, szövetkezzenek, mert ezáltal tudnak akár a szupermarketek, diszkontáruházok szállítói közé is bekerülni. Valamint ugye az elkereskedelem is egy olyan lehetőség, aminek úgymond az erejét érdemes nekik is kihasználni, érdemes webshopot indítani, vagy ilyen termelői dobozrendszert létrehozni, vagy csatlakozni már meglévő ilyen biotermékértékesítő platformokhoz, például az Ökopiac térhez, és egyre nagyobb az igény a feldolgozott biotermékek iránt, tehát érdemes a termelőknek bővíteni a termékpalettájukat. A fogyasztói magatartás vizsgálat során az is előjött, hogy a fogyasztók keresik a hazai és az eredeti biotermékeket, tehát fontos kihangsúlyozni azt, hogy ez Magyarországon került előállításra, a fogyasztók szokták is nézni, ugye a címkén a származási országot, amit ön is említett, úgyhogy mi évről évre tervezzük publikálni ezeket a biotermék kiskereskedelmi forgalmi eredményeket, és ezzel az is a célunk, hogy információt nyújtsunk a termelőknek, a kereskedelemben lévő szereplőknek, és ez tulajdonképpen azt is szolgálja, hogy az ökoszektor növekedését elősegítsük, őket pedig hasznos információkkal lássuk el. Tehát egy biotermelő számára, hogy milyen terméket érdemes most előállítani, mi az, amire a legnagyobb kereslet van, melyik az, ami a leginkább, legdinamikusabban növekszik.
Az elmúlt évtizedekben számos tudományos kutatás született, amelyekben kiemelten vizsgálták, miként hatnak a növényi és állati eredetű élelmiszerek beltartalmára az egymástól jelentősen eltérő gazdálkodási módok, valamint az eltérő tápanyag utánpótlási és növényvédelmi gyakorlatok. Ezekről mesélt az elmúlt egy órában Györényi dr. Kis Gyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója.
Nem kell, hogy bolyong, érezd, ide hazatérsz. Ne légy bolond, mert mindennél többet érsz. A tükörben nézel, ne legyen félelem. Magad nevében sorsodat ismerd meg. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. A világ majd nézhet még rád, csak ülj le, nem menekülj. Én is már voltam mélyen, és tűnt el a nap. De van, mi mindig reményt ad, sokat mutat. Csak ne félj tőle, ez egy hálador. A szobádban sírhatsz, az tisztít és felemel. Ne emészsz semmit, csak zárd le és engedd el. Gondolj most arra, hogy mindig kapsz levegőt. Ez a szer majd etet, és arcodra fény derül. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. A világ majd nézhet még rád, csak ülj le, ne menekülj. Csak
értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a kitekintő, így nincs más feladatom hátra, mint hogy elbúcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszáni Neni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Vadrózsa tövéből kiajtottam én, hagytam, hogy a magasig öntse rám a fényt. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, de mindig bíztam én. Láthatatlan kezekből font, koszorút a fény. Hiába is húzott a sors, szakadék.